Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez itt az Ahol a hely van színházi belépő című műsor, szombat délután a Rádió Q-n. Csúlya Imre a vendégem, köszöntöm, szeretettel.
Kezdj csókolom, jó napot kívánok.
De rögtön megyünk bele, mert majd, hogy nem poénban voltunk, nem? Éppen arról beszélgettünk a műsor kezdete előtt, hogy a telefon...
Hogy
egy színész erről nyilván tud mesélni.
Hát igen, amikor Novecentónak játszottam a második előadását, mit tudom, az első 10 percben megcsörrent egy telefon, egy úr fölvette, és azt, bocsánat, ügyvéd úr, most nem tudom beszélni, mert színházba vagyok. Kis szünet. Nem rossz.
Volt nagy röhögés.
Pedig hát akkor még 10 percet látott belőle. De ez nekem akkor jól esett, viszont úgy maradtam. Egyszerűen ezt nem lehetett akkor kezelni, szóval megváltam.
És mindig ott ül, vagy hogy maga a színpadon, vagy hogy jött aztán ki belőle?
Nem, a bácsi befejezte, letette, mondta, hogy egész szépen. Jó az előadás.
Igen.
Az ügyvéd úrnak ezt elmondta, és viszont hallás, majd hívom előadás után.
Értem,
megnyugodtunk.
És folytattam.
És folytattam. Most meg legutóbb, bocsánat, meg egyszer, ha vágytálunk, a legfrissebb élmény, pedig az volt most a Örkénykert előadásán, bocsánat. Ugye előadtam megint a Jónás könyvét. Hát fantasztikus, egy tűt nem lehetett leejteni az aulába, és mindjárt mondom, hogy egy ponton, pont a felénél megcsörrent egy bácsinak a telefonja. Egyszer. Aztán megcsörrent még egyszer, és láttam, hogy szegény nem tudja kikapcsolni, mert kapta a gyerekektől, vagy nem ért hozzá, vagy mit tudom én, és elindult kifelé. És pont az a szövegem jött, hogy kelj fel és menj, mondta az úr Jónásnak második. Menj a nagynéni végig, meg se állj, miként elébe jött. Hát akkora röhögés volt, sőt, taps volt, mert egyszerűen ilyet csak az élet tud produkálni, és olyat is, hogy egy szabad téren, amikor a szivárványról beszélek, akkor megjelenik a szivárvány a Balaton fölött. Szóval ezek valami egészen fantasztikus élmények.
Ez katartikus lehet.
Az már hátborzongatóbb volt, hogy megjelent a szivárvány, és előtte dörgött.
Most azért nem állom meg, hogy én is ne mondjak valamit, mert nekem is nézőként gazdagon van tapasztalatom az ilyen telefon megszólal a dolgokban, és nekem is az a tapasztalatom, hogy az idősebb emberek nem elég járatosak a telefonhistóriában, és én voltam olyan előadáson, ahol hosszan-hosszan azt hallgattuk, egy ilyen nagyon modern, ilyen szöveggel csörgő telefon, vagy Nagy Ivet Márkör, Nagy Ivet! Nem tudtam, hogy próbálni se ott. Na jó, hát akkor most így komolyabbra... vagy elkezdve az előadást, azt azon gondolkodtam, hogy a mi időnkben, ezt így mondhatom így, tehát amikor így a mi gyerekkorunkban az ember a televízióban állandóan látott színészeket, akik játszottak, tehát színészként szerepeltek tévéjátékokban, filmekben, és én úgy képzelem, hogy az ember akkor így ismeri meg azt, hogy mi az, hogy színészet, meg színészek. Akkor ez még így volt. És nyilván onnan jut eszébe egy vidéki fiúnak színésznek lenni. Hogy a televízióban lát mindenféle színészeket, majd cáfolja meg, ha nem így van, de hogy azon tűnődtem el, hogy de ha ez mindez eltűnt, akkor ma hogy akarnak vajon, tehát mitől akarnak vajon színésznek lenni, és hogy más színész akar-e lenni, vagy más színész lesz-e vajon az, aki nem tudom, szappanoperákat lát, vagy színészekkel, vagy nem színészekkel, meg amerikai filmeknek A-tól Z kategóriáig terjedő színészeit. Hogy mit gondol, ez egy előny volt, hogy sokat, szóval ugye a 70-es években még sok színészt látott, sok magyar színészt látott az ember? Hát színész fejlődésében?
Abszolút. Számomra megerősítő volt. Ugyanis, hát én 4-5 éves korom óta foglalkozok versekkel, van is egy ilyen estem, hogy Imi mondj egy verset, mert na most belemenjünk ebben?
Persze, nyugodtan.
Jó. Szóval ugye nem volt televíziónk, hanem viszont milliómosok voltunk, ilyen időmilliómosok, csak a nagyanyám, hát áram se volt, vagy mi petróleum lámpa mellett tanultam arra, vagy mondod
nekem. Jó, tehát eleve rosszul képzeltem el a gyerekkorát, jó, na, igen, ha korrigáljon.
Tehát akkor engem 4-5 éves korom óta kísér végig ez a versmondás szeretete, meg aztán a színészé válás, és így jön közben a képbe be a televízió, amikor már volt, hogy rengeteg tévéjátékot láttunk, és nagyon sokat lehetett belőle tanulni. Például a legfontosabb, amit a Kern Andristól, vagy Garas Dezsőtől, Törőcsiktől lehetett ellesni, de főleg először volt a nagy döbbenetes élmény számomra, hogy a Kern Andrást, amikor először láttam, teljesen eszköztelenül játszani, majdnem már civil gyerekként, és mondtam, hogy ez nem is színész, hanem ez egy ember. Az félelmetes volt, és az egy nagyon, nagyon fontos pillanat volt az én színészé válásomban, azzal, és a több, és emellett az is, hogy ezektől a tévéjátékoktól bizonyos pillanatokban megerősödött bennem az a tudat, hogy én ezt úgy tudnám csinálni. Vagy hogy nekem úgy ezt kell csinálnom, hiszen ugye megvolt gyerekkoromtól kezdve ez a, tehát a felfejlődés, tehát versről versre lettem egyre úgymond tapasztaltabb, aztán jöttek az amatőr színjátszó korszakok gimnáziumba is, meg a városba is, Hajdunánáson, nem is egy, hanem kettő rögtön. Szóval ezek így építettek engem föl, és persze, hogy nagyon nagy jelentősége volt akkor a tévéjátékoknak. Nem tudom, hogy a mai fiatalok ezekből a szappanoperákból tudnak-e olyat tanulni, ami őket minőségileg befolyásolja, vagy építi. Én szerintem inkább a gyakorlatba, hogyha bekerülnek ilyen színházi stúdiókba, szerintem csak a gyakorlatból tudnak önépítkezni, vagy építkezni egyáltalán. Hát, és most nem minősíteni akarom a mai szappanoperákat, hanem hát ezek azért nem Csehov művek. És azok Csehov művek voltak. Meg Petőfik voltak, meg klasszikusok, szóval klasszikus, a dráma irodalom, a magyar és a világirodalom gyöngyszemeit dolgozták fel azok a tévéjátékok.
Milyen típusú kisfiú volt? Ilyen magas, sudár, barna, hős típusnak ígérkezett, vagy karakter típusnak?
Hát mit tudom én? Persze, úgy mentem haza moziból, a vasárnapi matinékról. Apám mindig adott 2,50 forint volt egy vasárnapi matinéjegy.
Az első sorban?
Én páholyba ültem mindig, mert a jegyszedőnéni, meg mi ketten ültünk még a moziba olykor. Nem volt. Az esti előadások azok megteltek, de délelőtt 10-kor, hát nem sokan voltunk a moziba jó párszor. Na és akkor én úgy mentem haza, mint a hős, tehát empatikusan átvettem.
Tehát attól függ, mit látott.
Na most, igen, attól függ, mit láttam, empatikusan nem átvettem, hanem egyszerűen elkezdett úgy bennem mocorogni ez a dolog. Valószínű, hogy ezért tudtam aztán később megtanulni szinkronizálni is. Mert oda viszont ez kell. A színpadon viszont pontosan nem az kell, hogy a partner lelkét átvegyem, hanem ott meg kell teremtenem a saját figurámnak a lelkét, azt kell felépíteni. De hogy ezek elég furcsa dolgok, hogy ezek hogyan függenek össze.
Az is érdekes tulajdonképpen, gondoltam, hogy a szinkronról azért majd fogunk beszélni, mert valahol azt az elképesztő számot olvastam, hogy valami 800 szinkron szerepet abszolvált, de hogy minél markánsabb a színész élőben, színpadon, nem annál nehezebb szinkronban elfogadni? Vajon? Tehát, hogy egyre inkább hallom, hogy ez a csúlya, hogyha egyébként ismerem meg sok színész élményem
már a színpadon?
Róla. Nem, amikor egy filmet nézek, és ha rögtön kihallom, hogy a csúlya,
igen,
az nem biztos, hogy olyan előnyös, nem? Rosszul gondolom?
Na most nekem szerencsésen alakult. Én színházban játszottam mindig is, tehát a főiskola óta, de valahogy... Amikor megszűnt az Arany János Színház, akkor engem beszippantott a szinkron, és hát én először hangban lettem ismert.
Tehát fordított irányú voltam.
Igen, uh-huh. Igen. Na most valóban azok voltak az igazán jó munkáim, amikor nem lehetett felismerni, hogy ezt a csúlya csinálja, hanem egyszerűen nem értett, zavarba ejtően nem volt sokat, 800-ból talán 10%-a. De lehet, hogy még annyi sem. Ami olyan volt, hogy azt hitt a néző, hogy mit tudom én, a Billy Bob Thornton beszél, például a Penge Élen című filmben. Azt hitték a nézők, hogy az tud magyarul a Billy Bob Thornton. és volt még egy pár ilyen úgymond alakítás. Ezek a szerencsés találkozások. Gregory Peckkel, Wesley Snipes-szal, Andy Garciával, csak hogy Alfred Molinával, csak hogy így a legismertebbeket mondjam. Tehát, és utána jött nekem aztán
itt,
a
itt
film,
még azt közbe szúrnám, mert egy csomó nevet említett, hogy kit szeret a legjobban ezek közül.
Ezeket mindegy... szeretem, mindegyiket szeretem, nyilván azért mondtam őket előbb, de hát mondhatnám a Rendikvédet is, aki egy erős karakter, színész, vagy ki, Peter Ustinov volt az első főszerepem a Quo Vadis című filmben, a Nero. Hát azért az első az mindig mindenkinek első munka, első fizetés, első szerelem, ezek azért meg emlékezetes dolgok. És utána jött az, hogy ugye újra színházba, és egyszerre jött a szerződés, a film, és valahogy ez így nekem, szóval nem volt ennyire elvágólagos, ahogy említette, hogy hátrány volt-e, hogy a szinkron hangomat ismerik, vagy fordítva. Nem, valahogy ez úgy kialakult, egészségesen alakult magától, és ez már szerencse kérdése.
Mondta, hogy tulajdonképpen filmszínész is abból lett, hogy sokat ült ott a filmnyárban a szinkron kapcsán, és annyit látták ott a filmet, tesszük, hogy végül is.
A filmszínészet az a gyerekkori álom volt, még a matiné és 250 filléres előadásokból. Az igen, az tényleg egy gyerekkori álom volt.
De hogy így fedezték fel a filmrendezők, hogy mindig belebotlottak magában,
jó, persze,
magában
a büfében. Jó, persze, szinkronizáltam a filmgyárban.
Egy darabig, de aztán utána meg már elkezdett a filmek velem, és onnantól kezdve aztán látják a rendezők
már,
egymás filmjeiben, tehát hogy végül is hogy alakult ez a van.
Már értem, hogy mire akar
igen, célozni, tehát a filmszínészetre.
Hogy igen, azt szoktam mondani tréfásan, hogy kaptam meg az első filmszerepet. Mondom úgy, hogy 10 évig jártam a filmgyárba ebédelni. Nem, erről volt egy nagyon jó 10-12 év a szinkron szakmában, amiben majdnem több mint a felét a filmgyárba töltöttem, és hát ott voltak egész napos főszerepek, amikor volt ebédszünet, és persze, hogy ott ebédeltem a filmgyár büféjébe. Na és akkor így találkoztam a Janis Attilával. Illetve az asszisztense találkozott velem, haverok voltunk, a Molival, és akkor beajánlott, éppen próbafelvételt csinálta akkor, hogy a Janis keresett egy főszereplőt a Hosszú Alkonyhoz, és akkor meghallgatott, megnézett, aztán kihívott még egyszer, és akkor azt mondta, hogy hát akkor jó, van, akkor tiéd a szerep. És hát az nekem nagyon jól jött, és nagyon jól esett akkor a Hosszú Alkony Törőcsik Marival.
És hát azóta Jószerivel filmvászonról filmvászonra.
Hát igen, és azóta a filmesek... Hát tulajdonképpen az kell, hogy egyszer bekerüljön az ember, egy jókor legyen, jó helyen, és onnantól kezdve egy szakma beindul. Vagy egy pálya beindul.
Most ez érdekes az, hogy maga az egyik legmindent beterítőbb színész. Tehát, hogy nagyon, nagyon most így, tehát, hogy egyrészt ugye kartonfiguraként ott van az utcán, és sört ajánl, ugye az Üvegtigris hosszas folyamányaként.
Reklámfilm, igen.
Igen. Tehát, hogy a reklám. Másrészt ugye egy művészszínház tagja, egy sikeres művészszínház, sikeres művésztagja. Van egy ilyen alternatív vonulata is a pályájának, tehát alternatívnak nevezett színházakban rendezők, figurák körül is megfordult, illetve dolgozott
mire
velük.
Gondol?
Mondjuk a Dobai Dezsőféle, meg a Hallai, tehát hogy ilyen ilyesmik. Aztán van egy ilyen szóló előadó művészi, már említette itt a Babicsot például, igen, meg igen. Hát egyébként is, mint versmondó, meg Adi Estek, meg
na,
ilyesmi.
Na, tegnap volt az Adi Estünk, az első résznek volt, Dunaföldváron 70 néző nézte, és nagyon felemelő előadás volt. Igen.
Aztán volt tévé, szappanoperában is volt, tehát hogy jó, aztán talán csak a musical színészi vonulat maradt ki a pályájából, vagy az sem?
De, persze, az kimaradt. Az kimaradt, na most ez nem azt jelenti azt, hogyha valahol egy darabba dalra kell fakadni, és mondjuk nekem való, hát az úgyis előzetes megbeszélés tárgyát képezi, hogy a zeneszerző, vagy a zenei vezető meghallgat, hogy milyen a hangterjedelme, mert el tudom-e énekelni, és hogyha el tudom énekelni, akkor eléneklem, ha nem tudom, akkor nem, nyilván nem adják oda nekem. De...
Amikor 92-ben az Arany János Színház bemutatta a La Mancsa lovagját, akkor sajnálta kicsit, hogy az Ács János rendező eljátszotta magáról a Sancsót, vagy ez úgy nem merült föl magában? Mert én de azt gondolnám, hogy a Sancsó egy olyan szerep, ami magának valóha el tudja énekelni.
Hát eléggé tenorális volt az a szerep, de akkor még fiatal voltam. Azért igenis, azért picit... piszkálta a csőrömet, ugyanis azzal vizsgáztam, a Sancsóval vizsgáztam a főiskolán a zenés mesterségből. És hát az nem volt annyira rossz. De hát, Istenem, nem rám gondoltam.
Hát jön egy rendező, és eljátsz
a érdekes színészelő. Volt, érdekes. Volt nekem egyébként elég sok szerepem, meg talán nem is lettem volna annyira bátor. Azért az egy nagyon nehéz főszerep. Színészileg persze. Színészileg persze, hogy alkalmas lettem volna, csak hangilag talán nem.
Na most akkor hallgatunk egy kicsit, hogy más énekel meg zenél zenét, és aztán folytatjuk.
Kinyitja ablakát az ég. Egy utca csendes szögletén kerül egy őszakálas ember. Vidáman nézi rég, hogy fut több nemzedék. Ő tudja, elsietni nem kell. Elment az utolsó hajó.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy. Csúlya Imre a vendégem. Mit gondol a színészi tehetségről? Az egy fogyóeszköz, vagy állapot, vagy egy folyamat, vagy... vagy miféle dolog ez? Tehát például abban a 10 évben, amikor szabadúszó volt, én azt mondanám, hogy akkor eléggé szélcsendben is volt. Tehát akkor ugyanolyan tehetséges és jó színész volt, mint később, amikor mondjuk így már inkább hogy felfedezték?
Igen.
Tehát, hogy akkor is, csak mi nem tudtuk, mert nem.
Persze, hát azt... hogy mondjam? Na, szóval a szinkronizáláshoz is színész szükségeltetik.
Ezt szögezzük le.
Én láttam, hogy hogyan műveli ezt a mesterséget a Haumann Péter, a Benkő Gyuszi, és sorolhatnám, tehát az igazi színészekről beszélek. Na most, én se tudtam megállni a mikrofon előtt, hogy ne éljem át. És tehát én tulajdonképpen az alatt a 10-12, vagy 10 évig voltam én szabadúszom, mit tudom én tulajdonképpen nap mint nap gyakoroltam a szakmámat. Tehát ébren volt, karban volt tartva. Én egy jó nyers anyagállapotba tudtam magam tartani. De nagyon érdekes, hogy nagyon félek a nyári szünetektől, főleg most, mióta az utóbbi 10 évben, mióta Örkény Színházban vagyok, és hát azért nagyon nagy főszerepeket is játszom, Miller, Örkény, de a kicsik is nagyon számítanak. Például az utolsó 10 évben elkezdtem félni a nyári szünetektől.
Nyáron nem dolgozik? Nyári színházi
esetben? Nem mindig. Az utóbbi 10 évben különben is majdnem minden nyáron forgattam 1 vagy 2 filmet. Tehát abban már nem is fér bele. Most az idén nem vállaltam semmit, semmi nyári játékot. Volt a Swing című film, meg a Munkaügyekben egy pici, meg volt még egy pilot. Pihenni akartam, de ezt meg is beszéltük a Mácsai Palival, hogy most én januárig pihenek. De rám is fér. Szóval 12 darab van a fejemben, plusz a 3 előadó est. Szóval szerintem ez elég, hogyha ennyit mondok.
Van egy a végessége a kapacitásnak?
Hát igen, úgy éreztem, hogy ha nekem még egy monodrámát meg kell tanulnom, akkor
hát,
én...
mondjuk nem, mintha az asztal körül kergették volna, hogyha nem tanul meg monodrámákat, vagy igen?
Jó, hát a Toldi is egy monodráma végül, és azt azért gyerekkoromban tudtam. Na, most
ott tartottunk, hogy igen, hogy én így belebeszéltem, hogy pihennie kellett, mert nagyon sok minden volt a fejében, és egyébként, hogy a tehetség.
Attól félek a nyári szünetben, hogy elveszítem.
Egyszer csak arra ébred, hogy volt, nincs.
Volt, nincs. Hogy tudom én még azt októberben?
Ez olyan helyes, a Darvas Iván is pont ezt mondta.
Igen?
Igen. Állandóan attól félt, hogy lebukik, hogy nem is tehetséges, és tévedés volt az egész, amit ő róla gondoltak.
Aha. Na, szóval ilyen félem, de lehet, hogy ez már az öregedéssel jár. 30 év vagyok lassan a pályán. Hát, szóval
és ez akkor nem ad magabiztosságot, ha nem, sőt?
De ad azt is, meg sőtöt is ad.
Mi az a színészi rutin, ezt meg lehet fogalmazni? Van olyan, mennyiben azt lehet ezt működtetni?
Én azt nem szeretem. Nem, rutin. Van a pozitív rutin, amikor mondjuk az ember túl van a 10. előadáson, vagy a 15. És... Szóval akkor már nem szorong, vagy nem izgul annyira. De ott már annak az izgalma lép előtérbe, hogy nehogy rutinból fogalmazzak, hanem minden este, akár a 350. például Kocsmárost a Portugálból, hogy én aznap frissibe tálaljam a nézőnek. Ne a rutinból. Viszont görcstelenül megyek be, éppen ezért, mert már 300, tehát ez valami rutin, de ez egy pozitív rutin, de közben ott van az igény arra bennem, meg mindnyájunkban, a színészekben, hogy ne rutint adjunk, ne egy reprodukciót adjunk a nézőnek, hiába ők tegnap nem voltak itt, de ők ma vannak itt, és ők ma friss salátát akarnak látni. Meg friss retket. Meg friss paprikát, paradicsomot.
A retek a Portugálban.
Na most ezt nem direkt mondtam, ez véletlenül.
Egyébként babonás színész?
Bizonyos szempontból igen. Például a finitóban van 3 ajtó, A díszlet állítás óta én ott csak középen megyek be az előadásra, és csak középen megyek ki a felvonásból. Nem is az így.
De és nem próbálta ki, hogy milyen rettenetes dolog történne, ha egyszer egy másik ajtón
megy. Nem, én mindig csak középen megyek ki, és középen jövök be. És mi vannak nyilván ilyenek, hogy babonás, hát mit tudom, háromszor átnézem az előadás, az aznapi előadás szövegét. Nem kétszer, nem négyszer, háromszor.
Hát ezt mondjuk inkább nevezném felkészülésnek, mint babona.
Igen, de ebből lett aztán egy olyan babona, hogy hú, nem néztem át még csak kétszer. Akkor gyorsan, ha kell, ha nem átnézem harmadszor is. Hát ezek a nehezebb előadások.
Mik most a nehezebb előadások?
Az összes.
Pillantás a hídról. Azt játsszák most majd, ugye?
Igen,
bár éppen
igen,
most nem láttam. Ezt másodszor,
még benne
másodszor
van egy játsza.
Évad. Benne van egy évad még. És ezt most másodszor játsza ezt a szerepet az Eddie Carbonét. Ez egy nagy, nehéz, komoly szerep, igen. Azt hiszem. Amikor másodszor játsza, akkor direkt kell arra figyelni, hogy mondjuk ezt a mondatot ne úgy mondja, mint az első előadásban mondta, vagy ez óhatatlanul kialakul egy másik Eddie Carboné attól, hogy más partnerek, más rendezés.
Egyrészt,
bár ez nem egy olyan nagyon szerte ágasztatható darab, tehát ez nem az a darab, amit úgy nagyon...
Egyrészt így van, ahogy mondja. Másrészt meg segít, a fülemben cseng az előző előadásnak az akusztikája, de csak ott, ahol jól volt elemezve. Vagy ahogy bennem megmaradt, mert jól volt elemezve, vagy én elemeztem jól, vagy közösen elemeztük jól a Sanyival. Guelmino Sándorról van szó, aki azt rendezte. Szóval ez is összefügg azzal, amit az elején beszéltünk, a nyitottság.
Segítség vagy
a nyitottság, hogy nyersanyag állapotba tartsa magát az ember. Uh-huh. Tehát hogy nem merevszem meg, mint egy öntvény, hanem igyekszem rugalmas lenni, mint az acél. De közben meg el kell vonatkoztatni attól, és hogy mondjam, ez amiről beszélek, hogy egy akusztikus emlék, hogy segít a mai ebben a felfogásban, ebben a pillantásaidróban, az tulajdonképpen ez pár százalék. De ez ad egy olyan önbizalmat, hogy mint hogyha ki lenne pányvázva nekem ez a szerep. Szóval olyan két-három olyan cölöp, amin tudom, hogyha arra rálépek, akkor nem esek bele a mocsárba. És hát közben meg ugye az új koncepció összes érdekességével, azzal, hogy tulajdonképpen szinte gesztus nélkül játsszuk végig, nem csak én ezeket a szerepeket. De hát hanem itt tényleg csak arról van szó, hogy ember-embernek által való ábrázolása, és az szerintem ebben az eltechnikásodott vagy technokrata világban azért szerintem egy nagyon jó dolog, és ezt igénylik a nézők, szomjazzák a nézők, hogy embernek ember által való ábrázolását lássák egy
szeretik
színházban.
A pillantást? Megrendülnek rajta? Meg lélegzett visszafolytva?
Igen. És lehet érezni, hogy együtt lélegeznek. Tehát amikor, szóval hatalmas dolog ez a színészet. Olyan hatalma van az embernek, hogyha jól bánik vele, meg a tehetségesek, a körülmények, mindenki odaadja, nem csak a kötelezőt, hanem még a saját plusszát is odaadja, mert és hát akinek van, az miért adná oda. Szóval, hogy azt csinálunk a nézőkkel, amit akarunk. Ja, ehhez a néző is kell. Tehát olyan hangot kell megütni, hogy azt érezzük, hogy a néző és mi tulajdonképpen egy ilyen kovászolt tészta vagyunk, és így amőbolyt szerkezetbe így egymásból jövünk, megyünk, simulunk. Nagyon lehez egy hülye példa.
Az amőbolyt tészta, de ez
hát
jó.
Hát mit tudom én, jó, értem, mire gondolok. Persze. Tehát, hogy együtt hullámzik akár egy monodrámában, akár egy társas játékban 400 ember a színpadi szereplőkkel. Ez valami fantasztikus érzés. Amikor ez nincs meg valamiért, vagy csak részben van meg, akkor jön az úgynevezett rutin, de a jó rutin, ott is, akkor jön a szikár szakszerűség, amikor nem érezzük ezt. Mert hogyha ott a színész elkezd, hú, most nincs sikerem, nem úgy veszik, akkor ráspilázni, akkor vége van. Ott a hideg fejjel, amit a rendezővel megbeszéltük, pontosan takra megcsinálni mindent, és kiderül, hogy a végén meg azért és szétverik a házat, és azért nem reagáltak olyan harsányan a mai előadáson, mint a tegnapin, mert baromira figyeltek. Mi meg azt hittük, tük hülye fejjel, hogy hú, most nem jó, amit csinálok. De, meg különben is nekem van fülem rá, hogy a legkisebb pisszenést is, vagy reakciót is meghalljam.
De néha félreértik a közönséget?
Nem kell mindig az a nagy hahota, szerintem, hanem a pici reakciókból is, egy hümből is, amikor 150-200 ember azt mondja, hogy az siker, szóval az reagál, tehát ott nem maradt nyomtalanul a befektetett munka. Nem az, hogy félreértjük a közönséget, hanem, na hát ez biztos a pánikból van, az izgatottságból van. Bár amikor én már bemegyek és játszom, akkor már nem izgulok, előtte izgulok. De hát már bocsánat, hogy ez hány ingerig. Szóval, de hát ez főleg az elején, a premierek elején. És ezért szeretek én például már 10 nappal a bemutató előtt úgymond nagyjából készen lenni. Hogy nekem már a bemutató előtt 10 nappal ne kelljen szövegen gondolkodnom, ne kelljen azon gondolkodnom, hogy jaj, most ezt hova teszem, ezt a kelléket kinek adom, mikor, honnan jövök be, hanem akkor viccesen szokták emlegetni az én régi mondásomat, hogy akkor már ráküldöm az ösztönt. És akkor már a játék, hadd jöjjön a játék maga, hiszen a néző arra kíváncsi.
Akartam így közbevetni, nekem ez régi problémám egyébként nézőként, hogy nagyon kevés reakciót tudok kifejteni, tehát a nevetés, meg a taps, tehát körülbelül ez az, ami fogható a... És egy mosoly például az nem jut el.
De, hogy nem.
Eljut
de
a mosoly.
Még egy cipogás is. Még az úgy...
A helyén való szipogás megtalálja az
ne, útját. Meg a szipogtatás. Hogyha én szipogtatni akarok, és tényleg tök frissen mondom, aznap azt a mondatot, akkor úgy is szipogni fog a nézőtér egy része. Vagy a másik fele meg csöndbe marad. De akkor az a csönd az olyan, hogy pontosan tudják, hogy én miért csináltam, és hogy mit gondolok, és hogy mi az én lelki állapotom. Nagyon izgalmas szakma ez.
Volt olyan szerepe, ami különösen mélyen érintette? Tehát, hogy vagy a tapasztalatai, vagy az alkata, vagy az élete, vagy az érzései nyomán, és ettől esetleg nehezebb, vagy könnyebb volt játszani ez?
Hát a színdarabokban a halállal kapcsolatos dolgok, azok persze, hogy megérintenek, de erről most nem szeretnék többet.
Jó, akkor nézem, hogy hova. Igen, volt vidéki színész volt egy végzés után egy jó darabig, tehát különböző
hat évig,
Debrecen, Pécs, Debrecen, Eger. Ez most mondjuk úgy nem annyira pont magát érinti, de engem érdekel, hogy ezek alatt, a vidéki évek alatt volt, találkozott olyan kollégával, partnerrel, akiről úgy érezte, és máig úgy érzi, hogy nem ott lett volna a helye, tehát, hogy nagy országos sztárnak kellene lennie, vagy sokkal több lehetett volna belőle, vagy olyan jó színész volt, amit másnak is kéne ismernie, nem csak magának, aki ott látja, vagy dolgozik vele. Most gondolkodik ebből, azt gondolom, hogy talán nem volt ilyen nagyon átütő színészélmény, vagy most akkor mondani.
Már kollégát?
Igen, igen.
Akit
mint fiatal színész vidéken elámulva nézett, hogy ez az ember miért nincs nem tudom, az ország első színpadán, hiszen olyan nagyszerű színész.
Hát ez a Győri Emil.
Győri Emil Pécsen.
Pécset. Aztán Várj Éva bizonyos fokig eljutott.
Ő aztán kirobbant.
Talán ő Kossuth Díjas is, azt hiszem.
Igen, azt hiszem, most már igen, nagyon sokáig kellett húzni, hogy ne, de...
Kulka.
Igen.
Lang György is, elég szép, mondjuk nem színésznőként, de hát az is összefügg, a zene, meg az éneklés, a színészet, az úgy is összefügg. Vagy kit mondhatnék még? Nyilván ez a pályakezdő évek miatt ennyire. Tehát az első színház, az első partner. A Győri Emil, őt azért többre lett volna érdemes. Nem tudom, mi volt az oka.
Na most sokfelé megfordult azóta, és az az érdekes, hogy tulajdonképpen én megnéztem, hogy voltak épp az összes nagyon jól jegyzett, legjobb rendezőkkel dolgozott, akikről ma azt tartjuk. Tehát ez hihetetlenül szerencsés, egy csomó olyan színész van, aki egyébként jó színész egész életében, és soha nem találkozott a legjobbakkal. És magának meg úgy alakult, hogy Na jó, hát része volt benne persze, de nem véletlenül alakult így, de hogy úgy néztem, hogy a Babarcitól Bodó Zsótér, Aser, Mohácsi, tehát hogy
óriási
mindenki.
Óriási mázli. Tényleg. Meg vidéken is.
A másik véglettel is volt azért dolga?
Is, uh-huh. Vagy Szőke Pistát is, Csiszárt is. És szóval tudja, nekem az volt a szerencsém, hogy én nem úgy berobbantam, hanem én azt éreztem végig egészen napjainkig, hogy én lépcsőről lépcsőre megyek. Nem volt mindig kettesével szedve ez a lépcső, volt nagyon sokáig, vagy változó volt, hogy egyesével cammogtam föl, de mindig azt éreztem, hogy én megyek előre, hogy én jutok valamire, tehát hogy fejlődök. És ezek a rendezők, ezek mind benne voltak az én felépítésemben. Meg persze, hát én is. Hát hogyne. De hát ez óriási szerencse, hogy én ilyen rendezőkkel dolgoztam. És most ez nem smúzolás, hanem hát ezek tények. Ott van aláírva, hogy szereposztás, mit tudom én, mit mondjak, jaj, most mit mondjak, nem tudom, mit mondani.
Akkor
egy X szerep, és alá van írva, vagy Aser, vagy Babarci, vagy Máté Gábor, vagy Mácsai Pál, vagy hát lehet Bagosi, szóval...
Volt minden. Na, több mint 100 szerepet eljátszott már egyébként színházban.
Igen?
Igen. Igen, és most mondjuk más vonalon, de azt mondta, hogy gyötre nem visszanézni magát, ha látja, mert hogy nagyon kritikusan nézett. Ez gondolom inkább filmre vonatkozik.
Igen.
Ezt úgy kérteni, hogy semmiben nem tetszett magának, amiben látta Csúlya Imrét?
Dehogy nem, dehogy nem. Nem, csak félek visszanézni magam azért, mert úgy nézem magam, hogy megcsináltam mindent, amit akartam, és amit a rendezővel közösen akartunk, és amit a partnerrel akartunk. Ez egy inkább ilyen, ugyanis azt nem tudom, már nem tudok változtatni rajta. Mit tudom én, hogyha a Tóth egyik előadás, a Tóthék előadásán véletlenül kihagynék egy mondatot, és másnap vagy harmadnap megint lenne az előadás, azon tudok változtatni, mert akkor eszeveszetten koncentrálok, vagy mit tudom, nem is szöveghibázás, hanem valami egy pillanat nem úgy sikerül, mert elkapkodom, vagy beleköhögtek, és akkor az a pillanat már elment, mert pont egy csöndesebb szóba köhögnek bele a nézőtére. Azon másnap, harmadnap lehet változtatni. Mert akkor az ember elkezd fülelni és számít rá, és akkor kivárom a köhögést, és akkor bemondom a tutit, és akkor a nézőtér zöme meg van elégedve, mert kap egy katartikus pillanatot. A filmen nem lehet változtatni már. Szóval ezért félek mindig visszanézni magam. A forgatásokon néha visszanézem magam, mert nagyon sokat segít az, hogy látom, hogy mit szúrtam el. Gyorsabban tanul belőle az ember olykor, mint hogyha végighallgatja, hogy a rendező mit akar mondani. Hol csak annyira van szó, hogy nézzél jobbra. És akkor látom, ja, látom, jaj, de hülye vagyok, látom. De hát azok próbák. A kész produkciót azt úgy nézem végig, hogy mi? Ja, jó. Általában megnyugszom azért. Most minden nagy képűség nélkül. Általában megnyugszom.
Hallgatunk egy kis zenét.
Yeah.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n. Csúlya Imre a vendégem, Csalóczky Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, hárman vagyunk, más-más senki nincs itt. Hát ott arról beszéltünk éppen, hogy a filmet, filmszerepet, azt milyen nehéz utólag végignézni, amikor már nem lehet változtatni rajta, és hogy színházban meg tud. Egyébként jól feltalálja magát, tehát ha színpadon valami váratlan, beleköhögnek, nem hallatszik, akkor könnyen megoldja a váratlan helyzeteket?
Azt gondolom, hogy nem. A jövőt nem tudom. De volt rá példa. Azt tudom mondani, hogy volt rá példa. Pont az egyik Zsoltér előadáson, a Katona kamrában adtam egy végszót, és nem jött a partner. Egy része kocsmárost játszottam, aki valaha színész volt, alkoholista is volt abban a pillanatban, és nem jött a kolléga. És valahogy a részegséget addig tudtam csűrni, csavarni, amíg egyszer csak bejött. Ugyanis az történt, hogy elbóbiskolt az öltözőbe, ami 2 méterre volt a színpadtól. Fáradt volt, elbóbiskolt.
Ilyet maga tudna elbóbiskolni egy előadás alatt? Mert azt gondolom, hogy ez mindenképpen valamiféle felfokozottság hiánya, nem? Hogy...
Nem tudom. Nem tudom, hát nem
lehet
nem,
tudni, igen. De mondta, hogy izgul, amíg színpadra nem lép. Azt
persze,
mondta,
igen, meg az... Igen, nem... Nem tudom, nyilván nagyon fáradt volt, vagy jó, mit tudom én. Hát az simán benne van a pakliba. Hát gondoljon bele, hogy Pécset volt állítólag. Még mielőtt én oda mentem, volt egy hatalmas erejű bútoros hölgy, aki egyedül bevitt egy ilyen 3 személyes kanapét pokróccal. És forgó színpad van ugye a nagy színházakban, általában Pécset is, és így ledőlt a kanapéra. És elaludt. És üres volt a színpad, és forgatták be ugye, csendbe a 3 személyes kanapét, mert majd mindjárt jönnek a színészekbe a jelenetbe. És följött a fény, és erre valahogy úgy fölébredt, becsomagolta magát a pokrózba, és kigurult a színpadról. Hát nyilván fáradt volt, szerencsétlen, elaludt a takarásba, a sötétbe, a saját bútorán, amit...
Érdekes jelenség lehetett eleve. Igen.
Hát igen.
Pont a Katonát említette, azért ott elég régóta ott van, tehát mondjuk a portugált játsza 15 éve, de hát egyébként is időnként ott játszott különböző bemutatókban. Például a Lukács Andor rendezéseiben egyébként is úgy gondolom, hogy a Lukács Andor egy kedves alkotótársa magának, és maga ő neki viszont, mert a Lukács Andorra szokott úgy menni Komáromtól, nem tudom én.
Igen, Komáromban, igen, ott meg, is, meg volt a Katona története, még a Merlinben.
Igen.
De meg most is agyalunk valamint.
Mire készülnek?
Még nem.
Még nem tudni. De hogy arra gondoltam, hogy ugye a Katonára rálát, hogy időnként úgy része van benne, hogy azt hogy látja kívülről, az mindig olyan zárt munkaközösségnek van elképzelve, hogy tulajdonképpen azért nincsen nagy különbség, hogy most az ember máshol van, meg itt van, meg... Nem tudom, mit akarok kiszedni magából, de hogy ott ugyanolyan jó magának, mint otthon az őrkényben, vagy hogy van ez?
Én most már az őrkényben vagyok otthon. Oda vendégnek lenni, vendégnek lenni nagyon elegáns dolog. Pláne egy Katona József színházba. És 15 évek tettem oda be először a lábam. Szóval, és ma is úgy megyek oda, csak úgy, mint bármelyik másik színházban, mint hogyha tényleg egy templomba mennék be, és ez nem duma. Én tényleg, jó, lehet, hogy ez szemérmetlenség ezt így elárulni, de én tényleg úgy megyek be, más állapotban megyek be, na. Úgy megyek be, mint egy templomba, hogy nem fütyörészek, nem csámcsogok, nem zabálok, ahol nem lehet. Szóval ott van egy...
Ezek egyébként mind ilyen iratlan szabályok a színházban, ezt így mondom a hallgatóknak.
Szabályok, igen, de szóval nekem nem jött könnyen, tehát nyilván az is van benne, hogy akkor azt meg kell becsülni, vagy nem tudom, meg hát azért kik mászkáltak ott előttem, hát azért nem akárkik, szóval ez egy fura tisztelet egyrészt, másrészt meg tényleg nem egy megjátszott meghatottság, egy frászt, hanem hanem, hogy mondjam, ahogy egy jó lovas, ahogy úgy összeszedi a lovat, mielőtt azt mondja neki, hogy gyíj. És az látszik, hogy ahogy az a ló fölé, ahogy a lovasa...
Most eljátszám a lovat itt velem szemben.
Rajta, és látványosan egy nyugalmi mínusz állapotból egy ilyen pihen a ló, és hogy válik belőle egy paripa. Szóval most mit akartam ezzel mondani?
Nem tudom, de olyan szép kép volt. Hogy amikor bemegy a színházba, akkor...
Ja, igen. Az egy összeszedett állapotba hozza az embert, a színészt.
Az érződik, hova tovább az Örkény Színházban, a társulatban, hogy maga ott egy nagy öreg most már lassan?
Nagy, azt nem nagyon érzem, hogy nagy. De hogy öreg az...
Kis öreg, nem?
Én vagyok, ez a szakma kis öregje, igen.
Na most úgy tudom, hogy ebben az évadban...
Ha azt kérdezi, akkor igen, szoktam adni tanácsokat a kollégáknak, de csak azt olyan tanácsokat...
Azt én vettem, hogy magát szeretik.
Szeretnek tehát, engem, igen, meg én is szeretem őket. És igen, a fiataloknak szoktam adni, olyankor adok tanácsot, amikor én már, vagy 10 napja rágom magam, hogy ott mit kéne ott csinálni a Bolgár Csabának. Például el is mondok egy történetet, mert ez konkrét, nem tudom, emlékszem, a János királyt próbáltuk, és hogy valahogy el kellene hallgattatni a herceg nőt, a Szanner Annát. És néztem, és akkor a 10. napon azt mondtam a Csabának, mondom, csókolt szájon. Kipróbálta, és megtalálta azt a dramaturgiai pontot, ahol egyébként is már majdnem vége lett volna az Anna szövegének, írás szerint, de ez igenis, de ebből létrejött egy színész, két színésznek egy pillanata. És hát nem volt mellékes az előadás, meg a darab szempontjából sem. Szóval ilyen alapötleteket keresek én. Magamnak is, meg ha találok, akkor többiekkel is megosztom. Aztán vagy elfogadható, vagy nem. Ha elfogadják, ha elfogadható, elfogadják. Ha kidobandó, akkor kidobjuk. Hát sok ilyen van. Ha 10 ötletből 3 megmarad egy előadásba fejenként, akkor az nagyon, nagyon előrevívő tud lenni.
És a többit az ember elraktározza, vagy ezek elszállnak?
Vagy elszállnak, vagy elteszem, mert majd jól, szoktam a rendező mondani, hogy ezt majd egy másik előadásba ími. És akkor vagy eltevődik egy másik előadásba, vagy elszáll, vagy előjön, amikor legközelebb kell, biztos, hogy volt már olyan is.
És lesz idén egy Hamlet a Bagosi rendezésében, az Örkényben. Polgár Csaba lesz a Hamlet, ugye?
Ahogy tudom.
És azt nem tudom, tudja már, hogy... Kit fog játszani, Sírásót, Polóniuszt, Klaudiuszt, Gertrúdot?
Én úgy tudom, ebben a pillanatban úgy tudom, hogy a Polóniuszt játszom.
Ezzel elégedett?
Igen.
Ez inkább, ha választhatott volna, ez lett volna, nem Klaudiusz?
Az is tetszett volna. Na jó, akkor elárulok egy titkot. A Kis Csabának, aki a Miskolci Színház igazgatója, rendezője, írója. Van egy darabja, azt hiszem Hazatérés a címmel.
Hazatérés Dániába.
Na, ott jobban érdekelne a Claudius abban a darabban, mint a Polonius. A Hamlet, vagy a Shakespeare-nél nagyon elégedett vagyok a Polonius-szal. De nyilván tudnék mit kezdeni a Claudius-szal is, itt is, csak valahogy úgy gondolom, vagy úgy emlékszem, hogy nekem most ez nagyon jó lesz, ez a Polonius.
Látta egyébként azt a darabot Veszprémben vagy Győrben, a Kis Csaba féle?
Nem, olvastam.
Olvastam meg, olvastam.
Olvastam, nem is egyszer, és sokat beszélgettünk róla, csak valahogy sose jött össze, mert nem volt rá hely, vagy idő, vagy nem tudom micsoda.
Egyéb jövőbeli konkrét tervek, amit várhatunk, Csúlya Imrét, hol, merre, miben látjuk, majd lehet tudni, vagy...
Hát,
türelmesen várjuk ki.
Hát tavasszal lesznek filmek, a Swing az biztos valamikor, meg az Orlandó című film, de hát az jövőre lesz, meg hát remélem, hogy a játszótéren a két unokámmal most született a második.
Gratulálok.
Köszönöm szépen.
Hát örülök, hogy eljött, és akkor ennyi.
Én megköszönöm a lehetőséget.
Hallhattunk, és akkor a legjobbakat kívánom.
Én is minden jót kívánok a hallgatóknak.
Csúlya Imre volt a vendégem. Ez az Ahol hely van, színházi belépő című műsor volt. Hallgassanak bennünket a jövő héten is. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Viszont hallásra!
Sokára otthon leszek.